a királlyal az ő dolgáért. Charles Haddon Spurgeon 1400. prédikációja. Motto vasárnap iskolai tanítóknak. Prédikáció elhangzott 1877. november 1-én Londonban, a fővárosi tabernákulumban. Alapige, Krónikák első könyve 4. rész 23. vers. Ezek voltak a fazekasok, akik az ültetvények és kerítések között laktak. A királyért voltak ott, és az ő dolgáért, angol fordítás szerint. Minden munka tisztességes. Senkinek sem kell szégyenkeznie soha becsületes foglalkozása miatt. Legyen bár fazekas, vagy kertész, vagy bármilyen más foglalkozású, a munkásnak sohasem kell szégyenkeznie szakmájáért, sem fáradozásáért, melyet becsületes keresetét biztosítja. Ország verítékével együtt a kenyeredet. Ez mindnyájunknak szól. A rest szégyelje lustaságát, de a forgalmas ne szégyelje iparkodását. A fel sem bizonyos, hogy Isten igéje nem becsüli le a legszerényebb hivatás sem. A parasztember kérges keze és kerzett arca többre értékelendő a fariseus puha ujjánál és kenetteljes modoránál. S a kegyelemből való kiválasztás mindenféle embert magába foglal, pásztorokat és halászokat, téglavetőket és sátorkészítőket, szántóvetőket és tengerészeket egyaránt. Minden rendű és rangú emberekből, mindenféle életkörülményekből tetszett Istennek kihívni az övéit. És irántuk való szeretete nem kisebb azért, mert kezük a fazekas agyagától szennyezett, vagy hátuk a mezőn folytatott munkában görnyedt meg. Szerencsétlen bohóc az, aki az árnyékban ül, miközben társai a napherében munkálkodnak. Tisztesség van tehát, sőt méltóság is van az alázatos, de becsületes fáradozásban. Maga a Biblia nem vesteli feljegyezve az egyszerű mesteremberek neveit. Egy királyt szolgálni mindig kívánatos dolog volt, és ma is az. Akik ilyen foglalkozásban vannak alkalmazva, az átlag emberektől megkülönböztetetteknek tartják magukat. A jól elvégzett munka, bármilyen közönséges is, jutalmat érdemel. De a királyért végzett munka általában különleges vonzóerővel bír, ami dicsőségét fokozza. Aki abban a kiváltságban részesült, hogy ami királynénk udvari szállítójának lesz megválasztva, ezt nagy dicsőségnek tartja, és örömmel híreszteli, jött hírétesi üzletének ablakában, ajtaja fölé, címerébe is belefoglalja, négyjegyébe nyomtatja, váltóján is feltünteti, megbízatása a királynének szól, a király udvar kitüntette őt. De, szeretteim, van egy király, akinek szolgálni igazán dicsőség, olyan dicsőség, melyet angyalok értékelnek, melyben arkangyalok gyönyörködnek. Ez a király a királyok királya, és róla fogunk szólni ez estén, az ő szolgálatáról. A földi királyoknak vannak sok szolgáik, és éppen így az örökkévaló királynak is. Remélem, hogy itt sokan vagyunk, akik életünk legfőbb boldogságának tartjuk, hogy Jézus Krisztust Urunknak és Mesterünknek szólíthatjuk. S számunkra a legnagyobb gyönyörűség őt szolgálni, mindazt megtenni, amit csak erőnkből tehetünk, mivel érezzük, hogy adósai vagyunk. Ezért ismét elkötelezzük magunkat a szeretet kötelékében az ő isteni szolgálatára, örökké. Az alapigét olvasva, vizsgálva, 3-4 tanulságot fogok levonni belőle. Első fejezet. Az első ez. Mivel fazekasokról olvasunk itt, és azokról, akik az ültetvények és kerítések között laktak a királlyal az ő dolgáit, ebből arra következtetünk, hogy a mi királyunknak sok rendű szolgái vannak. Más királyok is különféle szolgákkal rendelkeznek, és rendkívül ostobaság lenne, ha egyik királyi szolga így szólna a másikhoz, te egy senki vagy, semmi hasznod sincs, mivel képtelen vagy olyan szolgálatok végzésére, melyeknek betöltésére én nyertem megbízást. Egy testvérnek sem szabad bőgösen társa fölé magasodnia. Aki egy bizonyos szolgálattal lett megbízva, töltse be azt. de közben értékelnie kell barátját, ki valami más tisztséget végez, és sohasem szabad magát fölé emelnie. A királynak szolgái sokrendűek. Tekintsétek meg a földi királyokat, és látni fogjátok, hogy katonáik vannak. Míg az aranybéke korszak el nem érkezik, bárcsak Isten minél hamarabb elhozná, úgy hiszem, mindig lesznek készenlétben álló hadseregek. Bizonyára, ami nagy királyunknak, a királyok királyának is sok katonája van. Feladatuk, hogy küzdjenek a hitért, mely egyszer a szenteknek adatott. Fel kell öltözniük az Isten teljes fegyvertetét, és harcolniuk kell nem testi sér ellen, hanem fejedelemsér ellen, hatalmasságok ellen, ezért sötétségének világbírói ellen, és a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Igen, gyakran ki kell vonniuk a vitatkozás éles kardját, a tanbeli tévedések ellen, melyek betörni igyekeznek Istenünk városának elpusztítására. Ne kifogásoljátok hát a keresztényt katonai jellemvonásai miatt. Nem volt még olyan idő Krisztus mennyezete óta, amelyben Krisztus katonáira ne lett volna szükség. Amíg az utolsó ellenség be nem teszi fegyverét, és a hitetlenség, valamint a babonaság ki nem ügetik a világból, szükségünk lesz a harcosokra, kik karddal és pajzsal nyomulnak előre a csatára. Ezek a ti uratoknak szolgái, imádkozatok értük. A királynak vannak őrszemei is, kik nem mennek a csapatérre, hanem otthon ülnek és a város körül cirkálnak, különösen ének idején. És úgy hittem, tudjátok, az Úr őrszemei leginkább az ágyhoz kötött betegek között találhatók. A nappal folyamán úgy hiszem, nincs sok attól tartani, hogy az imádság tömjén füste megszűnik a mennyei trón felé szállni. De ha mind jó egészségnek örvendenénk, úgy este, mind álomban merülnénk, és nem szállna több imádság felfelé. De Szigetországból az éjszakának bizonyos óráiban nem szállnának könyörgések Istenhez, ha mindannyian aludnánk. De úgy tűnik nekem, mennyei rendelés folytán történik, hogy minden egyes óra imádsággal szenteltessék meg, akár holdfényes, akár koromsötét az éjjel. És ezért Isten egyes őrszemeit ébren tartja. Nekik imádkozniuk kell. Fájdalmaik, álmatlanságok összpontosított imára edzik őket. Felemelik szívüket a magasságos Istenhez, és így az éjszakai őrszemek egy áldott imaszallagot képeznek, az Úr megőrzi nyáját biztonságban a farkasoktól. Jól esik azokra gondolnom, akik nem tudnak eljönni a gyülekezetbe, és nem vehetnek részt egyetlen evangelizációs tevékenységben sem, akik mégis ágyaikon őrködnek az Úrért. Ti, akik az Urat emlékezik meg, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot neki, míg megújítja és dicsőségesíteti Jeruzsálemet a földön. Ezek az ő emlékeztetői, ezek a kimerült betegek, akik az éjszaka sötét óráiban ébren vannak, és kiöntik szívüket, mint vizet az Úr előtt. Nos, a katona ne vesse meg azt, aki otthon marad, mert ő is osztozik a zsákmányon. Ne dicsekedjék bárák a sátorban lakozó gyenge Jáhellel szemben, mert meg lehet, hogy az ő imádsága fogja beütni a szöget az ellenfél homlokába. És a dicsőség nem báráké lesz, hanem a szerény otthonülővé. Ó, őrállók, vigyázzatok és imádkozzatok! Ti közben járók, sokat esedezzetek! Ti az Úr szolgái vagytok, úgy az aktív, mint a passzív kötelességek egyaránt értékesek, és Isten megáldja, elfogadja őket. Tehát senki se foglalkodjék fel a másik ellen. Aztán vannak mesterem szolgái között, akik az ő hírnökei. Tudjátok, hogy a nagy királyoknak vannak szombitársai, akik előttük mennek és híradják őket. Ez egy igen dicsőséges tisztség, egy olyan, melyre úgy hiszem sok fiatal óhajtozik itt, a kereszt hírnöke lenni, az üdvösséget hirdetni. Eredj fel a magas hegyre és emeld fel hangodat, emeld fel, ne félj! Mondja Juda városainak, imhol istenetek. De minden király udvarban vannak írnokok is, épp úgy, mint hírnökök, a király írnokai, kik a krónikákat írják, és az eseményeket megörökítik. A mi nagy királynak is megvannak a maga íródeácsai, az Isakhár férfiai, akik képesek jól forgatni a tollat, akiknek szívében versek fogannak, mert a király dolgairól szólnak, és mindig a királynak szól. Miközben az oldalakat róják. Nos, akár a nyelv világos beszédéért, akár a csendes, de erőteljes irodalmi munkáért, melyekben a tények, gondolatok és érzelmek élénken kiterjednek, nekünk egyformán hálásoknak kell lennünk minden lehetőségért, hogy valamit tehetünk Jézusért. És ahelyett, hogy ezt a kérdést feszegetnénk, melyik az értékesebb, igyekezzék mindegyikünk a saját területén tőle tehetőleg a legteljesebb és leghatékonyabb munkát végezni. Királyunknak, akárcsak a földi uralkodóknak úgy szintén vannak énekesei is, akik lágy hangszerkísérettel gyönyörűen énekelnek előtte. Gyönyörködő mesterem azon szolgáiban, akik zenei tehetségüket neki szentelik. Elsősorban édes költeményeket szolgáltatnak nekünk, melyekkel dicsérjük őt, zsoltárokban és énekekben, és aztán gyönyörű dallamokkal is ellátnak, melyek segítnek bennünket egyesített hangon magasztalni az Urat. Aztán vannak szép hangúak, akik segítenek bennünket, rossz hangúakat, valamiképpen mégis összhangban maradni, és így együtt dicsérjük Istent. Hála Istennek a testvérért, ki kiválóan énekel. Szentelje hangját az Úrnak, csiszolja, használja folyton értelmesen, ne túl erősen, de mégis túl gyengén sem. Egy királyi házban mégsem énekel mindenki. Nem tud mindenki énekelni. Vannak, akiknek egyáltalán nincs hallásuk. Vannak olyan szolgák a királyi palotában, akik sohasem zenélnek, ha csak a kefével és a söprűvel nem. Vagy pedig egyetlen zenéjük abban áll, hogy miközben az asztalnál ülnek, készségesen lógatják lábukat. Vagy abban, amint teremről teremre járnak a király parancsa szerint. Most nevessék meg az Úr dicséreteit énekelni tudók azokat, azt a legalantasabb szolgálatokat végzik az Úrért. És ne gondolják, akik az élet valós szolgálatában forgolódnak, hogy van valami a munkájukban, ami kedvesebb, mint Jehova dicséreteinek éneklése. Mert ez nem így van. Mindenki a maga rendjében, mindannyian helyes indítéktól vezetve igyekezzenek igazi lendülettel végezni részüket, és így mind egyformán kedvesek lesznek Istennél, ami Urunk Jézus Krisztus által. Itt van tehát a szolgák különbözősége. Nem állhatok meg mindjárt vizsgálatára, de látjátok, igény említést tesz egyesekről, akiket patekasoknak neveztek. Úgy hiszem, ez jól szemlézeti a vasárnapi iskolai tanítókat. Ne szégyeljétek ezt a hasonlatot, mert én magam is örömmel állok közétek, mivel úgy hiszem, az ige hirdetőnek is van valami joga a király fazekasai közé sorolni a magát. Mi más tesznek a fazekasok, mint veszik az agyagot, miközben lágy és gyúrható, felteszik a korongra, forgásba hozzák a kereket, és hüvelykújukkal és többi ujjaikkal formát adnak az agyagnak, mi alatt az előttük forog, hogy alkalmas edényt készítsenek a király számára. Nos, kedves vasárnapiskolai tanítók! Ha valamikor az emberi elme igazán fogékony és formálható, az a gyermekkorban van. 30 év után s azon belül igen nehéz tanulni, ha az nem vált szokásunká eddig. Van, aki hajlandó beiratkozni a vasárnapiskolába, de már nincs képesség a tanulásra. Koponyája megkeményedett, merev, kesztes lett, és nem tud már az agya úgy dolgozni, mint korábban. De a gyermekeknél micsoda lehetőségek vannak. Egy egész világot alkothatunk velük. Csak úgy formálhatjuk őket, ha az Úr kedve lesz a mi kezünkkel. Ha Isten meglágítja a szívüket, ha Isten helyezi őket a korongra. De ha ő megteszi ezt, úgy egy édesanyja kezde mennyire képes a fiát formálni. Egy tanító szíve mennyire képes átgyúrni a rábízott leány vagy fiú szívét, és egész élete során az a férfi vagy nő magán fogja viselni a mostani tanítóitól kapott jegyeket. ti a király fazekasai vagytok. Segítsen titeket helyesen végezni munkátokat. Aztán említ is van itt téve egy másik munkás csoportó is, és ezek is úgy hittem hasonlítnak a vasárnapiskolai tanítókhoz, akik az ültetvények és kerítések közt laktak. Ezek voltak a király kertészei. Védett helyeken laktak, melyeket kerítések vettek körül, hogy védjék őket a féltől, s árnyat tartsanak a hőség ellen. Csendes visszavonultságban éltek, ahol a ritka növények növekedhettek. Most éppen így kell tegyen a vasárnapi tanító is. Megpróbálja a palántákot kivenni a vadonból, és behozza őket a védett kertbe, a választott különleges földre, a világ pusztájából ilyes helyre, mely őrző keggel van körülvéve. Jó tudja, hogy a gyülekezet az Úr kertje, s vágyik sok kis hajtást elplántálni benne. És áldom Istent, hogy vannak itt olyan tanítók, akik számos kis hajtást elplántáltak már, és ezek szépen növekszenek. Hálát adtam Istennek, amikor először láttam őket meggyökerezni. Áldottam az Urat, amikor az én feladatommá vált őket öntözni, mint akik most már az enyém, de még a tanítóiké is. És remélem, úgy a tanító, mint a pásztor, sok gyümölcsöt fog begyűjteni egy kis plántákról, melyek között lakunk, melyeket plántáltunk, öntözünk, gondozunk. Kedves barátaim, ha ez a szolgálata részetek, úgy igazán tiszteletre méltó munkát végeztek. Az első ember kertész volt, és a második embert, az Urat, kimennyből való, egyszer kertésznek vélte valaki. És a feltételezés nem volt alaptalan, mert sohasem volt még egy ilyen kert, mint amit ő plantált. Ő az, aki a pusztát kivilágoztatja, mint a rózsát. Saját kiválósága folytán és az ültetvények miatt, melyeket ápol, a gyülekezet egy páratlanul szépséges kert. Eképpen láttuk, hogy milyen sok szolgálja van nagy gazdánknak. És csak ezt az élet mondom még róluk, milyen nagy áldás, milyen boldogság közéjük tartozni. Ó, nem számít, milyen állást töltesz be, ha egyszer Krisztus szolgálhatod. Én gyakran imádkoztam magamban ilyen formán. Uram, tégy engem lábtörlődő templomot küszöbén. Hadd taposson rá minden láb. Hadd hordjam a sarat és szennyet. Csak Mesterem templom a tisztaságát szolgálhassa. És úgy hiszem, minden újjászületett keresztény vágyik a legalantasabb, legszolgait helyre, csak azok közé számlátassék, akik azért szolgálj, akik szolgálják őt. A Krisztus konyháján mosogató cselédek tisztességben felülmúlják a császári tanácsosokat, akik a legmegalázóbb, legfeketébb munkát végzik az Úr szolgálatában, szeretetre méltóbbak a tökéletes lelkek szemében, a világhatalma kérén álló uralkodóknál, hadvezéreknél, kikben nincs Isten félelem. Második fejezet. Tovább megyek a második megjegyzésünkhöz. Mindazoknak, akik királyunkkal élnek, dolgozniuk kell. Olvassátok csak az igét. Ezek voltak a fazekasok, akik az ültetvények és kerítések között laktak. A királyért voltak ott, és az ő dolgáért. Nem azért értek a király javaiból, és laktak a király területén, hogy semmit tevők legyenek, hanem az ő dolgáért voltak ott. Nem vagyok biztos benne, hogy mindazok, akik mesteremet uruknak szólítják, értik-e igazán ezt az igazságot. Úgy láttam, hogy gyülekezetünkből egyesek azt képzelik, hogy Krisztus ugye egy népszerű, nagyszerű kocsi, és ők azon utazhatnak. A legjobb ülést választanák, vagy valamely kényelmes ülést a kocsi közepén. Nem kívánják, hogy túl sok utitás zaklassa őket. Még azt sem szeretik, ha összeszorítják őket a padban. Inkább egyedül kívánnak ülni, kényelmesen, kinyújtózkodva, méltóságukban, s a mentelé haladni a csendes, tisztességes, kényelmes úton. Tulajdonképpen úgy tűnik nekem, hogy egyes barátaink úgy gondolták, hogy amikor az ember hívővé válik, nyugodtan kinyújtózhat heverőjén, mert mint hordádon hiszik a mennybe. Neki soha semmit sem kell tennie azon túl, csak egyszerűen beleálmodnia magát az örök boldogságba. Szert tesznek egy kedélyes hitvallásra, mely elkábítja lelkismeretüket. letelepszenek valamely lakályos sarokba, ahol mindenkivel szemben gattulhatnak, aki csak háborítani merni biztonságukat. Kiválasztanak egy jó prédikátort, aki csak egy vonalon halad, mit el sose hagy. Olykor meghallgatják, nem igen a buzgósággal az üdvösség tanát, az evangélium ígéreteit is. De miután meghallgatták, azt mondják, hogy táplálkoztak. Mikor valamely igehirdető felül tudakozódnak, kérdésük ez, táplálkozol alatta? Amikor eljutnak eddig, a táplálkozásnál már egész érdeklődésük kimerül. A hit munkájával és a szeretet feladatásával sohasem törődnek. De hadd tárjam elétek megdönthetetlen tényként, hogy akik a királlyal élnek, azoknak dolgozniuk kell. Nem azért dolgoznak, hogy vele lakhassanak, hanem azért dolgoznak, mivel vele élnek. Mivel kegyelme beengedte őket az ő udvaraiba, ezért ettől kezdve elkezdenek dolgozni teljes szorgalommal. És miért teszik ezt? Milyen okok motiválják őket? Nos, először is, mert az ő mesterük dolgozik. Jézus mondta, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. A legcsodálatosabb munkás a világ mindenségben maga Isten. És az ő kedves fiú, amikor itt volt, egyetlen órát sem töltött tétlenségben. Széllyel járt, jó szívén. Az életet átmesterként kezdte, és biztos vagyok benne keményen dolgozott. Aztán, mint megváltó, már az elején nekilátott nagy feladatának, hogy betöltse minden igazságot. Fáradhatatlan buzgósággal végezte nehéz küldetését mindvégig, és el is végezte munkáját. Még ki nem mondta elvégeztetett, nem lavított buzgóságában, nem tette le a munkát. Testvérek, nem lakhatunk a hatalmasan munkálkodó Istennel együtt úgy, hogy mi mégis restek vagyunk. Ő ebbe nem engedik bele. Ő csak akkor vállal velünk közösséget, ha azonosulunk vele. Olyan járnak így ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással. Ha te aktív természetű ember vagy, mondd, szeretnéd el, hogy olyan szolgád legyen, akit nem tudsz rávenni, hogy szorgos, gyors és serény legyen? Hát szeretnéd egy olyan alkalmazottat, aki egy lépést tesz ma, és egy következőt holnap? Hisz kibíthatatlan lenne. Idegeid megszakadnának. Nem tudnád, mit tegyél. Nem bírnád elviselni. Végül megragadnád a seprűt, hogy bármi legyen is a kezében, kibennéd, mert te hamarabb elvégezni azt a munkát, mint ő. Türelmed elfogyna. Nos, a dicsőségesen tevékeny Isten nem jár együtt a lustákkal. Nem képes elviselni őket. Ha Istenen akarsz lakozni, úgy az ő szolgájának kell lenned, és valamit tenned kell az ő nevében. Bármilyen foglatosság legyen is az, amivel megbízott, amit csak végzel, oda kell szentelned magad teljesen az ő dicsőségére. Ez igen lényeges és sürgetően szükséges. A következő ok, amiért a vele együttlakóknak dolgozniuk kell az, hogy az ő társasága mindig illetést ad, s vágyat kell bennünk, hogy tegyünk érte valamit. Sohasem tölthettél még egy boldog órát Istennel való kiváltságos közösségben, elcsendesedve, titkos imádságban, anélkül, hogy készletésnél éreztél volna így szólni. Uram, mutasd meg nekem, mit akarsz, hogy cselekedjen. Sohasem érezted a hit teljes bizonyosságát anélkül, hogy a kérdés előtt ne legyen rajtad. Mivel fizessek az Úrnak hozzám való sok jótéteményéért? Nem nézheted őt a kereszten elvérezve, lelkét halálba adva értünk anélkül, hogy ne érezd, hogy az a vistelenül kényelmes kocsi egyáltalán nem való a Úrral való közösség kiváltságát élvező hűséges tanítványhoz. Nyomban arra vágysz, hogy kezed találjon valami tennivalót, és nyelvednek legyen tartalmas mondani valója. Sóvárok valamilyen lehetőség után, hogy zenkesd az ő édes dicséreteit. Ha rest akarsz tenni, bárhova mehetsz. De a kereszthez nem mehetsz úgy, hogy lusta emberként távozz onnan el. A kereszt szegei szent szorgalomra serkentenek bennünket. Ezek a keresztény kötelesség hatékony ösztökéi. Az önmagát értünk áldozó Úr halálgyötrelmei buzgóságot gerjesztenek bennünk. Mélyen érezzük, nekünk szolgálnunk kell, s ezt kiváltságnak tartjuk, nem pedig tehernek. Számunkra inkább kiváltság, mint kötelesség, életünket letenni érte. Amikor Krisztus udvarába kerülsz, oly sok tennivaló tárul eléd, hogy nem teheted, hogy ne tégy valamit. Ha egy aktív gyülekezetnek vagy a tagja, készítve leszel ilyen vagy olyan formában odaáldozni magad Krisztusnak. Ilyen kaptárban a herék megvetésre méltók. Ha ott élsz, ahol fiatal megtértek vannak, ahol a hívőket próbatétele kérik, ahol viccelsők is találtatnak, ahol reménykeltő megtérők is jelentkeznek, amint mindezekről értesülsz, rájössz, hogy mestered háza tele van szolgálati alkalmakkal, s nem tudod magad visszatartani attól, hogy részt ne vállalj benne, és pedig lelkesedve, buzgón, örömmel. Sőt, egy igazi keresztény nem sétálhat odakünt sem úgy, hogy szolgálatra való elhívást ne érezne. Tudta sétálni ezeken az utcákon, mi alatt füledet sértik a munkások szennyes beszédei, kik úgy tűnik nekem egyre káromkodóbbá váltak az utóbbi évtizedben. Tudta úgy menni az utcán, hogy arcod ne pirulna a gyakori esküdözések, átkozódások hallatán, s ne éreznéd, hogy valamit tenned kell, s nem maradhatsz tétlen. Képes vagy a szemlélni, hogy az utcák gyermekektől rajzanak, és megtett, hogy ne jöjj elő, hogy segítsd a vasárnapi iskolát? Képes vagy-e végignézni, amint fiúk és lányok ötönlenek haza az államiskolából, és ne mondd magadnak, kik foglalkoznak ezekkel az úrmafián? Mások kemény munkát vállalnak értük. Miért tennék én is valamit? Mindenütt, minden oldalról serkente vagyunk a munkára, de különösen serkente vagyunk az ellenség tevékenysége által. Nézzétek, hogyan kész megkerülni tengert és szárazföldet, csak hogy valakit is eltérítse. Nézzétek, az ördög szüntelenül szerte jár, keressünk, kit elnyelje. Úgy látszik, szemhéját már elvesztette, nem alszik soha. Folyton azon van, hogy az emberek lelkét elnyelje. Minden eseménnyel és balesettel szembesülve ez a kérdés hangzik felénk. Te keresztény vagy? Úgy gerjesz fel magad. A király szolgája vagy? Úgy övesz fel magad és dolgozz, mert 10 000 munka vár, mit egyszerre kéne elvégezni, ha egyáltalán el akarjuk végezni, anélkül, hogy előbb az elvégzés legjobb módja felől töprengenénk. Minden esetre egy dolog felől teljesen biztosak lehettek. Az igaz vallás azon képviselője, ki hanyagul viseli magát ura szolgálatában, el fogja veszíteni ura jelenlétének örömeit, és ennek így is kell lennie. Természetesen nem azokról szólok, akik betegek, gyengék vagy tehetetlenek, mert amint már kifejtettem, türelmük, megnyugvásuk és közbenjárásuk által igen jelentős részt vállalnak az úrháza szolgálatában. De közületek azokról szólok, akik igenis tevékenyen részt vehetnétek. És alapszabálynak veszem, mely alól nincs kivétel, hogy a renyhe keresztjének örömtelen keresztjének kívánnak. Amikor olyan testére vagy nővére találsz Krisztusban, ki folyton buslakodik, kételjeire és félelmére panaszkodik, sóhajtozik és nyög, sír és szomorkodik, valamilyen tapasztalat miatt, mely inkább zavarkeltő, mint sem hasznos, nem kell sok kérdést feltenned, mert biztosra értelmezheted a szimptomákat. Az a személy nem tanít a vasárnapi iskolában. Az a személy nem jár prédikálni a falvakba. Az a személy nagy valószínűséggel semmit sem tesz. Megvallom, egy buzgó munkás is heverhet alkalmanként kísértésektől levelten, de nem lesz folyton az aggodalmaktól folytogatva. Ha ez rendszeres, szokásos ismertetője egy embernek, akkor azt jelzi, hogy nincs foglalkozása. Számos utálatos légy, molylepke, pók és pókháló található a tunya ember szobáiban. Bizonyára kisöpörve nyomban kikerülnek onnan, ha több tevékenység folyna ott Krisztusért. Úgy gondolom, bármely lelkipásztor elmondhatja, hogy akik maguk semmit sem tesznek egy gyülekezetben, azok szoktak folyton hibát élni másoknál, akik dolgoznak. Nagy szőszehasogatással folyton szépséghibákat fedeznek fel a komoly testvérek programjában és gyakorlatában, kik a szolgálat terhét és nehézségeit felvállalják. Aranyos kívülek. Miért nem teszik ők jobban? Nem, ők maguk nem vállalnak részt semmiben. Úgy gondolják, hogy az ő területük a szent háztartásban az, hogy hibát találjanak mesterük szolgáiban. Nos, én már sokszor átvizsgáltam az Úr házának rendjét, mert sok éve szolgálok benne, jelentős tisztségben, átkutattam mesterem könyveit, voltam az ő irodáiban, de tudjátok meg, sehol sem találtam, hogy valaha is megbízott volna nőket vagy férfiakat azzal, hogy felülvizsgálói, kritizálói legyenek az ő szolgáinak. Úgy hiszem, hogy megbízás nélkül végzik ezt, és valószínű, hogy jutalom nélkül fognak távozni. Vagy helyesebben, amint minden szolgálatért megfelelő fizetség jár, és a bűn zsoldja a halál, úgy az ő vájkálódásaik nem fognak vigasztalni nekik, s rágalmazásaikért keserű lelkismeret fordulás lesz osztályrészük. Ó testvérek! Nem lehet mentségetek vétkes tétlenségetekért. Krisztus gyors léptekben halad. Ha vele akartok járni, nem szabad áldogálnatok. Ő nem barátja a restnek. Azt nem tudom mindig megmondani nektek, miben áll a vele való közösség, de azt megmondhatom, hol nem érvezhetitek azt soha. Ő nincs ott, hol a tétlenek ácsorognak, összegyűlnek pegykálkodni, csípkelődve és lehurrogva, gyalázva és csúfolva, rágalmazva épp azokat, akiknek eljárása bizonyítja, hogy lelkismertük oly tiszta, hogy készek saját érdekeiket háttérbe helyezni, csak hogy az Úr ügye virágozzék. De ott van az Úr az ő népével, akik szorgalmasan ráadják magukat az ő szolgálatára, és az ő országát keresik, erőjét, hogy azt jól végezhessék. Akik királyunkkal együtt élnek, azoknak dolgozniuk kell. Harmadik fejezet. Most pedig harmadszor összpontosítsunk erre. Akik királyunkért dolgoznak, azoknak vele kell élniük. Ez képezi a dolog másik oldalát. Mert ezek a fazekasok és ezek a kertészek a királlyal dolgoztak, a királlyal lakoztak az ő dolgáért. Szeretném London déli területén szolgáló vasárnapiskolai tanítók mottójaként ajánlani ezt, hogy egész életükön végig kísérje őket, a királlyal az ő dolgáért. Helyezitek-e mondást kandalótok fölé, a királlyal az ő dolgáért. Dolgozzatok minden áron, mert a királlyal vagytok. De ragaszkodjatok a királyhoz minden áron, mert az ő dolgát kívánjátok végezni. Ó, mennyire fontos, hogy mennyei mesterünk minden egyes hű szolgája vele legyen. Miért? Azt kérditek, miért? Azért, mert nem tudhatjátok az ő akaratát, ha nem éltek vele közösségben. Aki Krisztussal együtt él, minden nap tőle veszi át az ő rendelkezéseit. És gyakran pillanatról pillanatra hatalmas urának szemébül nyeri a vezetést. Azt mondja, szemeimmel tanácsollak téged. Jó tudjátok, mint figyel egy szolgáló úrnőjére. Az úrnőnek nem szükség folyton beszélnie. Talán épp ebédelnek. Számos vendégül az asztalnál. Nem kezd el kiáltani, Mari, és hangzatos mondatokban oktatni őt a különféle követelmények betartására, hanem egyszerűen egy fejbólintással, vagy egy csendes pillantásával jelez, és Mari megérti mindazt, mint úrnője kíván. Nos, akik Jézus Krisztussal élnek, azoknak egyféle titkos ábécéjük van, melyel értekeznek urukkal. Gyakran, amikor azt olvasod egy történetben, hogy egy hívő keresztény helyesen járt el, vagy anekdottát találsz valahol, mely erősíteti a könyvet, csodálkozol, milyen különlegesen bölcs volt, milyen alkalmas szót mondott a megfelelő pillanatban? Miként tudott olyan jó megfelelni annak, aki gonoszul rágalmazta őt? Nos, tudod-e, miért tudott így szólni? Mert mesterével élt, s így tudta, amit te nem tudsz. Ismerte mestere pillantásának jelentését, és az vezette őt. Ó, úgy hiszem, ha a vasárnap iskolai tanítók és prédikátorok urukkal élnének, hamarosan bölcsé válnának a lelket megmentésére. Olykor olyan dolgokat, amikről nem is gondolkodtak, a megfelelő pillanatban fogják mondani a megfelelő személyeknek, és oly meglepően fog hatni a hallgatókra, hogy szinte már azt félik, hogy ti mondtatok el róluk valamit nekik. Ragaszkodjatok szorosan mesteretekhez, és akkor megtudjátok mesteretek akaratát. Aztán, miért kell a munkásoknak az Úrral élniük? Hát nem azért, hogy erőt nyerhessenek. Minden egyes óra, amit Krisztussal való közösségben töltünk, új erőforrás teremt részünkre. A régi mesében, amikor Herkules harcolt az óriással, nem tudta megölni őt. Leterítette ugyan teljes erejével, s Herkules már azt érte, mulathat felette. Azt gondolta, darabokra törte. De minden egyes alkalommal még erősebben kelt fel, mint korábban, s így újra le kellett terítenie. Bizonyára gondolta, ha elfutítottam a sárkányt és az oroszlánt, akkor meg tudom ölni ezt az embert, ezt az óriást is. De az óriás újra felkelt, mert a mesében az állt, hogy a föld volt az anyja, és minden egyes alkalommal, amikor leesett, anyjával érintkezett, és új erőt nyert tőle. Nos, éppen így, minden egyes keresztény, amikor térdeire esik, közelebb kerül Istenhez. Hatalmas atyától egy érintést kap, és új erőt nyer. Amikor az ördög térdeire veti a keresztényt, retmetes erővel ledönti, ő is annyira, hogy azt gondolja, összetölten őt, a hívő harcképesen állt el, és újra kezdheti a harcot. Az ördög rángatja, dobálja, de valahányszor csak imára borul, a kegyelem trónjától óriásként kel fel, és úgy támad ellenfelére. Lakjatok hát közel az Úrhoz, mert az nem csak ismeretetek forrása, hanem erőforrásotok is lesz. Miért kell a munkásoknak a királlyal lakozniok? Bizonyára azért, hogy ezáltal fenntarthassák lelkesedésüket. Emberileg szólva, a kereszténység lelkét a buzgóság képezi. Hideg vallás, még kimondom is dermesztő, fagyos vallás. Ó, ez émeítően visszataszító. Csak egy valami van, ami ennél is rosszabb, és ez a langyos, közömbös hívőség. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy a langyosság gondolt kell benne. A laodiceai gyülekezetnek azt mondja a hű és igaz tanúbizonyság, bár csak hideg volnál, vagy hív, így mivel langybeleg vagy, sem hideg, sem hív, kiküklek az én számból. Hited legyen kemencében áttüzesített. A vallás nem lehet sokáig langybeleg. Vagy ki fog halni, vagy fel fog lángolni, és mindenestől tűzbe fog hozni téged. Ha megemészti az embert, akkor már eljutott arra a hőfokra, melyben Jézus Krisztus élt. Valaki helyesen mondta, a keresztény lélek egészséges hőmérséklete a vérhőmérséklet. Így van. De mi a vérhőmérséklet? A mi nagy engesztelő áldozatunk forró vére, a mi áldott megváltunk vérének melegsége, amikor nagy vércseppeket izzadt és önmagát adta értünk. Adja Isten, hogy ilyen lángoló buzgóság töltsön el. De csak akkor juthattál erre, ha vele élsz. A világ hideg, fagyos, és a gyülekezetet is éles keleti fél dermeszti. Szeretnél-e eljutni a meleg égőbe, hogy csodás véri gyümölcsöt teremnek? Élj Krisztushoz közel, és akkor szent lelkesedés hevít, és munkádat isteni buzgósággal fogod végezni. Királyunkkal kell élnünk azért is, hogy felbátorodjunk. Úgy látom, egyes tanítók félénkek. Ismerek egyes prédikátorokat, kiket különös félelmek kísértenek. Bátorságot azáltal nyerünk, ha a király arcába nézünk. Amikor szemléled, milyen türelmesen hordozta a gyalázatot, és milyen elszántsággal haladt szeretett szolgálatában egész addig, hogy meghalt értünk, amikor erre gondolsz, nem fogsz félni az emberektől, és nem fogsz visszariadni a feladattól, még ha ideges barátok veszélyt is hangoztatnak. És szüksége van a királlyal való együttélésre, ha szeretnéd a türelem gyöngéd erényét ápolni. A vasárnapi iskolai munka igen kiképítő. Sokszor elkeseríti a lelket, és belefáradsz. De amikor odamész, és leáltekintesz, és látod, miként történt az, hogy ő nem fáradt bele, nem csüggett el, hanem egész végig kitartott felvállalt munkájában, míg azt nem mondhatta, elvégeztetett. Szeddeni fogod lelkedet minden haszontalan izgalomért és lázas nyugtalanságért. Türelmed és kitartásod által fogsz Isten gyermekének és Krisztus követőjének bizonyulni. Végül, kedves barátom, úgy hiszem, a hívő ember semmit sem tud tenni helyesen, ami Urunk Jézus Krisztusért, csak ha meghitt közösségben él vele. Meg vagyok győződve, hogy Márta azért jutott zavarba az ebéd készítésnél, mert sürgődéséhez nem társította a megváltó lábánál való ülést, Máriával. Biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk túl sokat felvállalni, és túl keveset megvalósítani. Meg lehet, látszólag nagy dolgot végzünk, de mivel nincs velünk Isten ereje, igen kevés jó származhat abból. A beáztatott mag a legjobb a vasárnapi iskolai tanítók részére. Mindig jó, ha gondot fordítok arra, hogy a jó mag, amit kis kertetekbe hoztok gyermekeitek kicsi elméjébe, az előző éjszaka a buzgó imádság levében legyen beáztatva. Csodálatos, milyen gyorsan szárba szökken, és milyen életerős lesz, ha előbb beáztatod. A száraz mag, a száraz tanítás, melynek hátterében nincs elmélyült ima élet, az Istennel való közösség nélkül, meg lehet, hogy termékeny lesz, de hosszú időben telik, még ki kell, és megjutalmaz a fáradozásodat. Higgyétek el, kedves testvérek, testvérnők, Jézushoz közel maradni, ez képezi a keresztény szolgálat lelkét. Szeretném, ha a következőképpen éreznétek és beszélnétek. A király szolgálatában vagyok alkalmazva. 50 gyermek van rám bízva, mind kiskorúak, és próbálom őket tanítani valamire. De nagyon pajkosak, és én nem tudok semmit sem eljuttatni kicsin tejecskéjükbe. De ne gondoljátok, hogy feladom a dolgot, mert én ezt Jézusért teszem. Másért senkiért se tenném meg. Vagy kaptam egy félkutat rendetlen fiút a rongyosok iskolájába. Nem vállaltam volna fel a munkát ebben az iskolában a legnagyobb fizetésért sem, de Jézus Krisztusért képes vagyok megtenni. És meg fogom tenni a szeretetért és háláért, mit iránta érzek. Lényegében boldog vagyok, miközben ezt teszem, mert tudom, szeme rajtam van, látta mindazt, amit teszek. Mert ha senki más nem értékeli is munkámat, ő értékeli és elfogadja tőlem, és megsegít, hogy valami áldás származik belőle. S ezért minden erőmet ráadom a munkára, mint ahogy a munkás serinen dolgozik, ha a király szeme rajta van. Micsoda gonddal és szorgalommal adja bele magát munkájába, legnagyobb szakértelmével. Eképpen munkát teljes erőddel végezd, mert ha érte végzed, nem végezheted közömbösen. Semmit sem szabad erzsételenkedni, gondatlanul összecsapni, amit Jézusért végzünk. Ez a gondolat, hogy a királlyal vagyok, megelevenítő is, rendkívül hasznos számomra, és biztosíthatok benneteket, sokkal több áldás rejlik benne, mint amit én ki tudtam fejezni nektek. Negyedik fejezet. Most az utolsó ponthoz érkeztünk. És erről csak egy pár szót fogok szólni. Negyedik fejezet. Most az utolsó ponthoz érkeztünk, és erről csak egy pár szót fogok szólni. Ez a tudat bármely életkörülménnyel ki kell békítsen bennünket, hogy a királyért dolgozhatunk benne. Minden munkában elégedettek és boldogok lehetünk, ha erre gondolunk, hogy mi a királyért dolgozunk. Ezek voltak a fazekasok, akik az ültetvények és kerítések között laktak, a királyért voltak ott, és az ő dolgáért. Bárhol lakjál is, a király társaságában lehet. Ezek a fazekasok és kertészek a király birtokán voltak. Nem szükség a templom szomszédságában laknod. Nem szükség kegyes családtagok közt élned ahhoz, hogy Isten veled legyen. Áldom az Urat, mert találkoztam Urammal és Mesteremmel a betegek ágya mellett, a Kent utcában is. Számos alkalommal. Barátom, Mr. Klee találkozott az Úrral sokszor egy pincében, a Szent Giles város részen. És gyakran megtalálható Benal Greenben és Soreditben, a legrosszabb lakásokban, melyekben csak emberi lények valaha laktak. Bárhol is lakj, a szárazföldön vagy a tengeren, kórházban vagy a gyárban, ott is a királya lakozhat. neki nincs szüksége szőnyegekre, nem sokat ad a drága bútorokra. Lényegében nem is nagyon gyakran megy oda, ahol a padlózatot perzsaszőnyegek borítják. Úgy gondolom, a legkényelmetlenebb hely Krisztus számára a gazdagokkal lenni. Nekik nem sok mondani valójuk van róla. Nem mindnyájukról szólok, de nagyobb részükről. Ami engem illet, ha egy fél órás igazi beszélgetést kívánok folytatni Jézus Krisztusról, a szegény embert kell meglátogassam. Nem tudom más, hogy van ezzel, de én így tapasztalom. Szomorú tapasztalatom ez nekem. Bárhol is laksz tehát, s bármilyen társadalmi rétegben élj, ott az Úr jelenlétét élvezheted, ki együtt lakik veled. S ez békességet kell, hogy adjon neked, bárhol légy is, ha szolgálhatod az Urat. Mindig tapasztalom, hogy miután az emberek megtérnek, ha valamely igen rossz városnegyedben laktak, igyekeznek kiszabadulni onnan. Ezt meg lehet érteni. Úgy gondolom, ha én is hasonló szomszédok közt élnék, milyen is lehetőségem lenne rá, lakhelyet változtatnék. De ugyanakkor egy rossz városnegyedben élő hívő ember nagy áldás a környezetének. Hol van szükség leginkább fényes lámpára, ha nem ott lent a sötét utcákon? Hol hiányzik leginkább a legtisztább világosság? Hát nem a romlottak és büllöttek között? Olykor szinte félek, hogy az ellenszenv, amelyel a keresztények elmenekülnek a rossz városnegyedekből, káros a társadalomra, különösen az ifjúságra, akiket hátrahagynak. Attól a szeretettől, melyet éreztettek, és attól a jó befolyástól, melyet életükkel árasztottak, a lakosok most már meg lesznek fosztva. Kedves testvérem, ha a legtágárabb gonosztevők közé lettél helyezve, úgy lehetőséged van az Urat szolgálni ott, ahol a sátán királyi széke van. És ez egy ideig még az ott maradásra készíthet téged, misszionáriusi önmegtagadással. Meg lehet, hogy aljas gyávaság lenne elfutni. Inkább így lenne szólnod. Isten helyzet ide ebbe az erődítménybe, az ellenség között, és én nem akarom védeni ezt. Határozott célom Krisztus zászlaját felvonni ennek csúcsára, és ahelyett, hogy elhagyjam ő helyemet, lankadatlanul törekszem lelkeket nyerni meg Krisztus számára. Mindenképpen, ha kénytelen vagy olyan helyen élni, melyet nem szeretsz, ez bizonyos igaz nyújthat neked, hogy a király ott fog élni, ahol te vagy, és talán az is helyzet oda téged, hogy kipróbálja hitedet, és megdicsőítse nevét, és megáldja kitaszítottakat. Menj csak, szeretett testvérem, bárhol legyen is lakásod, és tudatosítsd magadban, hogy lakhelyed egy olyan állomás, melyet Isten jelölt ki számodra, hogy elfoglald, és az ő dolgáért légy ott. A bajkalán, ki kicsineket nevel a családban, éljen Krisztusért, és minden lehetőséget használjon ki, hogy fényeskedjék világossága. A mesterember, ki egy nagy műhelyben dolgozik, hol más hívő nincs, úgy számoljon magával, hogy a király dolgáért lett odatéve. A boltos, kinek sok emberrel van dolga, kik szeretnek egy pár szót váltani a pulton keresztül, úgy fordítsa beszélgetését, hogy Krisztus dicsőségére váljon. A kereskedő, ki ötletkötéseiben sok barátra tesz szert, ne feledkezzék meg Uráról, hanem tegyen igaz bizonyságot, amilyen gyakran csak teheti. A munkaadó, ki sok embert foglalkoztat, fordítson gondot arra, hogy lelkük javát keresse, és azon gondolkozzék, hányféle módon segítheti elő Krisztus ügyét. És ti, kedves barátaim, akik szabad idővel rendelkeztek, éreznetek kell, hogy szabad időtök egy szent letét, amit sohasem szabad elvesztegetnetek, de teljesen oda kell szentelnetek a király munkájára. Ti, akik talentumokkal rendelkeztek, hasonló sürgetéskel érezzetek, sőt, különösképpen ti, akik csak egy talentummal bírtok. Tudjátok, hogy az egy talentumos ember ásta el talentumát. Általában így szokott történni. Úgy gondolod, neked nincs sok talentumot, semmi kiválósággal sem rendelkezel. És akkor az a kísértés jön, hogy elmenj és elásd fonzérmedet, mivel nem tud aranyként csillogni. Gyengesége tudata gonosz önteltséget eredménye. ne tart vissza pilléredet a kincstártól azért, mert nincs milliód, amivel adakozhass. Én mégis a királlyal, az ő ügyéért. Bizonyára olyan is van itt most, aki sohasem szolgálta a királyt. Ki nem ismeri őt, nem szereti őt. Nem azt kérem, hogy munkálkodj érte. Nem, nem. Az én uram senkit sem kíván látni szolgái között, akik nem hisznek benne. Jöjj és higgy benne. Bízz benne. Azon a barátaink, amott. Büszke vagyok, hogy köszönhetlek. Tudjátok, miként kell besoroztatni a szolgálatba? Hogy lett egy emberből először katona? Nos, hát úgy, hogy kap egy silinget. Megkapja, és már is katona. Aki Krisztus elfogadja, Krisztus katonájává válik. Az ő elfogadása által már is kezdheted a vele való életet, és miután elfogadtad Krisztust, már is mehetsz, és szolgálod őt. Nyújts ki hát egy üres kezet, és karold át Krisztust, kicsiny hiteddel, és aztán menj, szolgáld őt, és az Úr áldjon meg, mostantól fogva mindörökké. Amen.